Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Hegedű Zsuzsa, a szerkesztő Csák Gyula. Műsorunk első felében szó volt arról, hogy jóváhagyták az uniós országok pénzügyminiszterei a Magyarországot megillető kohéziós források részleges felfüggesztését. A következő negyed órában pedig beszélünk arról is, hogy a néhány hete lemondott német államfő átmenetileg egy kolostorban igyekszik visszanyerni testi-lelki egyensúlyát. Az amerikai republikánusok között Mitt Romney az, akinek idáig a legtöbb esélye volt arra, hogy az ősszel Barack Obama elnöki hívója legyen. Szorongatja ugyanakkor Rick Santorum, aki most két déli állam előválasztását is megnyerte. Mitt Romney másik nagy ellenfele saját maga, mert bal szerencsés elszólásai szavazatokba kerülhetnek. Svetnik Endre összefoglalója.
Best chance to win this election is to nominate a conservative to go up against Barack Obama.
Rick Santorum ünnepel Mississippi és Alabama beli győzelme után, és azt üzeni Mitt Romneynak, továbbra is arra pályázik, hogy elhódítsa előle a republikánus elnökjelöltséget. Ebben furcsa mód maga Romney is a segítségére lehet sorozatos bakiaival, amelyek azt sugallják, hogy egyfajta buborékban élő gazdag mágnás, akinek fogalma sincs az egyszerű emberek gondjairól. A jómódú vállalkozó korábban közölte, nem foglalkoztatják a nagyon szegények. Egy ilyen megjegyzés még Amerikában sem lehet nyerő, hiszen az elnök nem csak a középosztályt képviseli, hanem az összes polgárt. De itt még nem állt meg, arról is beszélt, hogy a nagyon szegényekről gondoskodik az állam. Ami éppen az általa megcélzott konzervatív választóknál rossz pont, hiszen nekik az az elvük, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyen. Hiába mondták támogatói, hogy szavait kiragadták a szövegkörnyezetből, és valójában azt mondta, a középosztályra kell figyelni, a nagyon szegényeknek amúgy is segítenek. Romney átlag amerikai mi voltát azzal akarta hangsúlyozni, hogy egy rádióműsorban a sportról spekulált, hiszen ez osztálytól függetlenül egyesíti a drukkereket, legyenek azok utcaseprők vagy vállalatigazgatók. Peyton Manning amerikai futballista lehetséges új klubjáról elmélkedett, de valahogy az jött ki belőle, hogy mennyire jó barátja több csapat gazdag tulajdonosának, megint csak a gazdag ember imázsát erősítve, miközben Amerikában több százezeren tiltakoznak azzal, hogy ők a 99% szemben a dúsgazdagok 1%-ával. Mitt Romney erre azt válaszolja, hogy ő egy sikeres vállalatvezető, Amerika is egy vállalat, és ő a legalkalmasabb, hogy az élére álljon. Lehet, hogy vezetői képességeit akarta hangsúlyozni azzal, hogy közölte, szeret olyan pozícióban lenni, hogy elbocsájthat embereket. Csak hogy potenciális választói egy részét is elbocsájtották a pénzügyi-gazdasági válság miatt a gazdasági visszaesés idején. Korábban még azt is találta mondani, hogy fogadok 10 000 dollárba, ezzel sem azt sugalva, hogy átlag amerikai. Romneynak az a baja, hogy elitista, hogy rosszul kampányol, és hogy nem tudja meggyőzni a választókat, hogy egy közülük, jegyzi meg a tekintélyes National Interest magazin. A demokraták pedig egyre inkább úgy állítják be, mint a néptől eltávolodott milliomost. Kérdés, hogy így van-e esélye a jelöltségre, és ha azt megszerzi, lesz-e esélye Obamával szemben? Svetnik Endre, Inforádió, London.
Mitt Romney szerencsétlen elszólásait a választási kampányban kijátszák ellene. Ha esetleg ő lenne az Egyesült Államok elnöke, akkor ezek már nem ütnének vissza rá. Véli a Magyar Külügyi Intézet tudományos segédmunkatársa. Balog István megjegyezte, Barack Obama kampánytámogatása duplája Romney-nak.
Azt gondolom, hogy egyébként a kontextusból kiragadott kijelentésekről van szó, viszont hogyha már ilyen típusú mondatok hangzanak el egy jelölt szájából, akkor a jelöltnek nyilvánvalóan tisztában kell lenni azzal, hogy hát egy kampány során azért ez egy elég általános dolog, hogy az ellenfelek kiragadnak, vagy a média éppen kiragad bizonyos mondatokat. Tehát másik az, hogy tényleg nem hangzanak jól ezek a kijelentések. Erre azért nagyon jelentős negatív kampányt lehet építeni, és ezt meg is teszik egyébként. De akkor nézzük meg egy picit a tényeket, ugye, hogy ki mennyi pénzt gyűjtött össze. Ezek decemberi adatok, de azért az arányokat, hogyha megnézzük, akkor ez még mindig mérvadó. Barack Obama 136 millió amerikai dollár gyűjtött össze, Mitt Romney 62-nál, és ugye a másik jelölt, akiről mostanában többet beszélnek, az ugye Rick Santorum, akinek körül 6,7 millió dolláros kampánypénze van. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy amikor Romney arra épít, hogy az ő támogatói viszonylag vagyonosak és nagyon jók a lehetőségei, akkor egy picit éppen azt palástolja, hogy egyébként Barack Obama, aki igazából még nem is lendült annyira bele a kampányba, már kétszer annyit, sőt több mint kétszer annyit szedett össze kampány céllal, mint Mitt Romney, és hát az eddigi eredmények tekintetében, hogyha a republikánus előválasztásokat nézzük, akkor azért az is elég jelentős, hogy Rick Santorum meglehetősen jól teljesít, majdhogy nem tized annyi pénzből.
Úgy tűnik, hogy negatív, banálisnak tűnő elszólások sem feltétlenül okozhatnak nagyon nagy károkat, tehát azért látjuk, hogy Romney most is például a legutolsó Hawaii előválasztást megnyerte.
Így van. Azt kell látni, hogy amikor egy-egy ilyen mondatot kiragadnak, lehet, hogy erre felépül akár mondjuk egy tévéreklám az egyik államban, vagy felépül erre egy olyan részstratégia a kampányon belül, hogy ezt időről időre előhúzzák. Minden csak attól függ, hogy az adott jelölt mennyire képes ezt később kompenzálni. Lehet, hogy neki is van a tarsójában egyébként egy-két olyan kártya, amit előhúzva a másik jelölttel szemben hitelesebbnek tűnhet a későbbiekben.
De hogyha eltekintünk itt a következmények nélküli, most így leegyszerűsítve mondom, kampánytól, akkor vajon mindez, amiről beszéltünk, akár a kiragadott mondatok, akár hogy egyáltalán elhangzanak ilyen mondatok, ha esetleg Mitt Romney elnök lesz, nem beszélve arról, hogy egyébként esélyesebbnek tartják Barack Obamát, akkor nem üthet vissza rá?
Visszaüthet rá, de szerintem, hogyha ennek bármiféle hosszú távú hatása lesz, akkor szerintem ezt a kampányban ki fogják játszani az ellenfelek, illetve riválisok. Tehát én nem gondolnám azt, hogy ennyire messze menő következményei lennének. Hát mondjuk specifikusan egy ilyen gazdasági helyzetben, mondjuk egy ilyen elszólás, hogy szeretek olyan pozícióban lenni, ahol mondjuk negatív irányba is dönthetek egyes emberek sorsa fölött, hát ez nagyon-nagyon szerencsétlen, de hát az amerikai választási kampányok történetében azért ennél volt már jóval negatívabb irányba történt elszólás is, és azért ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a végén az adott jelölt ne érne oda.
Balogh Istvánt, a Magyar Külügyi Intézet tudományos segédmunkatársát hallották. A néhány hete lemondott német államfő átmenetileg egy kolostorban igyekszik visszanyerni testi-lelki egyensúlyát. Mint németországi tudósítónk Vince András jelenti, Christian Wolff hívő katolikus, aki korábban magánkihallgatás keretében kereste fel 16. Benedek pápát.
Christian Wolff már a csütörtök esti ünnepélyes búcsúztatóján is feltűnően rosszul nézett ki. Az 52 éves távozó elnök azt a benyomást keltette mindenkiben, mintha a körülötte kirobbant botrány hatására legalább 10 évet öregedett volna. Tény, hogy a lemondását követő órákban átmenetileg súlyos vesepanasszal kórházban ápolták, és lapértesülések szerint már a kórházból egy kolostorba ment nyugalma visszanyerésére. Ezzel egy időben átfogó egészségügyi vizsgálatnak is aláveti magát. Mi alatt Wolff egy kolostorban igyekszik új erőt nyerni válságba került élete folytatásához, az ügyészség töretlen erővel nyomoz a vele kapcsolatos korrupciós vádak ügyében. Folytatódik a vita a távozó államelnököknek járó állami szolgáltatásokkal kapcsolatban is. Sokan változatlanul kifogásolják, hogy Christian Wolff nem mondott le önként a volt államfőket megillető évi 199 000 euró tiszteletdíjról. Az ellenzék szerint a juttatások lényegében azt szolgálják, hogy a volt elnökök méltóképpen képviselhessék Németországot, de Wolff esetében erről már szó sem lehet a jövőben, következésképpen sem a tiszteletdíj, sem pedig a személyi védelem, illetve iroda fenntartása nem lenne jogos. A kormánypártok viszont attól tennék függővé ezeknek a juttatásoknak a megadását, hogy Christian Wolff állást vállal-e a jövőben, vagy idő előtt visszavonul az aktív életből. Vincz Andrást hallották Németországból.
7 év börtön polgárpukkasztásért, a hívők idegesítéséért. Erre számíthat egy orosz punk zenekar két tagja. A Pussy Riot nevű formáció egy moszkvai katedrálisban rendezett botrányos előadást, és lehet, hogy súlyos árat fizetnek a performanceért. Szvetnik Endre összefoglalója.
Miközben a liberális ellenzékiek azon törik a fejüket, hogy hogyan tudnák kiszélesíteni a Vlagyimir Putyin elleni mozgalmukat, egy lányokból álló punkzenekar rájött arra, hogyan tud nagy publicitást szerezni az ügynek. Február 21-én az öttagú Pussy Riot nevű női zenekar lerohanta a moszkvai Megmentő Krisztus ortodox katedrálist. A színes ruhákban, fetisista maszkokban táncoló lányok templomi éneket idéző, eléggé unortodox dalukban azt kántálták, Szűzanya zavard el Putyint, amit punk imádságnak neveztek. A Pravda.ru azt emelte ki, hogy káromkodtak az oltár mellett, majd egy latin mondást idézve kemény büntetést kért rájuk. Most a törvény szigorára számíthatnak, és mozgalom indult a felmentésükért. Novoszibirszkben posztereket függesztettek kiértük, Moszkvában a rendőrség előtt jelentek meg tiltakozók, egy diák pedig közös imádságot szervezett, magába a Megmentő Krisztus székesegyházba. Egy kozák hagyományőrző csoport viszont azt mondta, őrséget állít több moszkvai templom elé, hogy megóvja azokat a Pussy Riot támadásaitól. A hatóságok az orosz büntető törvénykönyv rossz hiszemű cselekmény passzusa alapján akarják elítélni a csapat két tagját, Mária Aljohinát és Nagyezda Tolkonnyikovát, amiért a maximális büntetés 7 év börtön. Kettejüket Vlagyimir Putyin választási győzelmének előestéjén tartóztatták le, és vizsgálati fogságban várják április végén, azaz 5 hét múlva induló perüket. Egyikük egy 4 éves lány, a másik egy 5 éves fiú anyja. Nem értek egyet azzal, hogy a lányok lerohanták a székesegyházat, de a büntetésnek arányosnak kell lennie. Aggódom, hogy a bíróság túlságosan is szigorú lesz majd, mondta Ljudmila Alekszejeva, a Moszkvai Helsinki Bizottság jogvédőszervezet vezetője. Vszevolod Csaplin, az orosz pravoszláv egyház szóvivője azt írta, nem ért egyet a börtönbüntetéssel, de hozzátette, az egyház nem fog kegyelmet kérni, mert Isten néha más megmérettetést, például börtön szab ki. Az egyház korábban bűnösöknek nevezte a punkzenészeket, és Csaplin sürgette, minősítsék bűncselekményé az Isten káromlást. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Csák Gyula nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hegedűs Zsuzsa.